Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt! Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt, most például folytatódjon a családról és a családtervezésről szóló beszélgetés Téglási Imrével, aki az Alfa Szövetség alapítója és vezetője. A felvétel második feléből készült rádióműsort hallják, a szelidebb témák felől egyre inkább az átfogóbb társadalmi kérdések felé fordulunk. A mai műsor alcíme Népesség, nyelv, kultúra, merre tovább? Imrétől értékrend tekintetében sok szempontból távol vagyok. És nicsak, tudunk emberi módon egymásra odafigyelve, egymást tiszteletben tartva, de saját értékeinkből nem engedve, és mégis közös nevezőkre jutva beszélgetni. Előfordulhat-e, hogy egy kultúra, egy nyelv eltűnik? Mit jelent a birodalmak átszármazása? Min múlik egy-egy társadalom ereje, a gazdaságon, a népességen? Szándékos lehet-e a döntéshozók részéről a népesség korlátozása? Megvédhetnek-e egy kultúrát, egy nyelvet, akik nem abban élnek? Ezekről szól a mai műsor első része.
Kétségtelenül van olyan tendencia, amelyben egyes kultúrák terjednek, más kultúrák kicsit vagy nagyobb mértékben visszaszorulnak. Ezzel kapcsolatban én azt hiszem van egy olyan kérdéssor, amelyet mindenképpen érdemes most szóba hoznunk. Hadd kezdjem azzal, hogy egyáltalán jogosnak érzed-e azt a félelmet, hogy kultúrák, nyelvek megsemmisülhetnek, elveszhetnek?
Jogosnak érzem, és ez amióta az emberiség hát ugye eszmélkedik, és bölcsek is szembesülnek ezzel a kérdéssel, és bölcs válaszokat adnak rá, akkor ugye a római birodalom idején, meg a középkorban volt egy ilyen kifejezés, hogy transzláció impérii. Ezt lefordítom magyarra, a birodalmak átszármazása. Ezt ők már tudták, hogy bizonyos birodalmak fölemelkednek, más birodalmak lesüllyednek, és ez folyamatosan megy az emberiség történetében. És ennek az okait is kutatgatták, nem nagyon láttak a dolog mélyére, de még mindig feladat nekünk, akik most a 21. században élünk, hogy ezek a birodalmi változások, amelyek vannak, mert hogy vannak, ugye ezt nem akarjuk tagadni, igen, hogy ezek végül is milyen okokra vezethetők vissza. Nyilván elsődlegesen gazdasági okok, mely nemzetek tudnak jobban, ügyesebben alkalmazkodni azokhoz a technológiai újításokhoz, amelyekkel át lehet formálni, és virágzóvá lehet tenni a társadalmikat. De a népesedés kérdése is ide tartozik, és itt jön be az, hogy azok a népek és nemzetek, amelyek kvázi elmaradottak, mert nem olyan magasan fejlettek, nem tettek annyit le az asztalra, amit mondjuk Európa népei, azok mégiscsak a népesedés erejével, ezzel a titkos fegyverrel mégiscsak meg tudják hódítani ezeket a népeket és nemzeteket és társadalmokat. És hát, ami a József Attila írja, ugye forgolódnak tőkés birodalmak, csattog világot szaggató foguk, borzolt Afrikát, lágy Afrikát, borzolt Ázsiát, lágy Afrikát, falnak, és mint a fészket ütik le a kis falut. És most jön a főmondat, egy nyálatenger, termelő zabálás, bújó országokra rálehel a tátott tőke sárga szája. Ma is ezt éljük meg. Soha nem hittem volna József Attilának, ezt a versét fogom idézni 50 évvel ahhoz később, hogy én ezt tanultam. Nem hittem, hogy ez újra időszerű. Ez újra időszerű. Forgolódnak tők is birodalmak. Ez a birodalmak átszármazásának költői megfogalmazása.
Amit mondtál, abban csak egyetlen szó van, amellyel nem értek egyet. Fegyvernek nevezted a népesedést. Senki nem akar itt támadó lenni. Ők élnek a maguk élete szerint, a maguk kultúrája szerint, a maguk értékei szerint. Senkit nem akarnak bántani. Sőt, tudunk olyan esetekről is, Japánról vagy Kínáról, ahol kifejezetten vissza akarják fogni a termékenységet. A többi esetben például Európában azt mondod, hogy termékenység ellenes politika van, én azt hiszem, hogy rosszabb a helyzet. Senkit nem érdekel igazán azok közül, akik döntési helyzetben vannak.
Én azt mondanám, kicsit kiegészítve, egyfelől vannak olyanok, akiket nem érdekel, ez a nagy többség a nép, majdnem azt mondtam, hogy csőcselék, tehát akik nem gondolkodnak a saját sorsukról eleget, de a hatalomgyakorlók nagyon is tudatában vannak annak, hogy mit jelent a szaporodás és a nem szaporodás kérdése. 1974-ben Henry Kissinger, aki akkor az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszter volt, hozott egy National Security System Memorandum 200, tehát egy nemzetbiztonsági emlékeztető 200-as jelzést viselő dokumentumot. Ebben azt írja, ahhoz, rövidítve persze, ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államok hozzáférhessen a világ természeti erőforrásaihoz és anyagi erőforrásaihoz, szabadon kell engedni 14 országban a fogamzásgátlást, az abortuszt, mert ezekkel elérhető ennek a 14 népnek és nemzetnek a megroppanása, ami nekünk fontos, és nem születnek meg azok a gyerekek, akik az amerikai érdekek ellen fölemelnék a szavukat. Ez a Kissinger doktrína néven ismert dokumentum ma is lényegében érvényben van. Tehát nem mondjuk azt, hogy nem fegyver, hát nem a klasszikus értelemben, amivel lőnek, hanem olyan értelemben, ahogy a Kadhafi mondta, hogy nem kell Európának val semmit se tenni, össze fog az roskadni magától. Miért? Mert az iszlám nők méhe megtermeli azokat a harcosokat, gyermekeket, azokat a személyeket, azokat a tömegeket, amelyek Európát majd le fogják igázni. Ez nagyon összefügg, tehát ezért mondanám azt, hogy vigyázzunk erre, mert lehet, hogy a klasszikus megközelítés, a fegyver szó használata nem helyén való, de nagyon komoly politikai eszköz a népesedés. Ezért is szoktuk mondani, hogy békét az anyamében, mondtuk itt Európában, és ahol ezt mi fontosnak tartjuk, hogy az identitásunk, amit a népeink hordoznak, a népeinkkel együtt megmaradja, mert nincs magyarság, nincs zsidóság, nincs amerikai, nincs német, olasz, angol, francia, akkor nincs ugyanezen népeknek identitásuk sem, eltűnnek.
Hivatkozol Kissingerre, biztos vagyok abban, hogy tucatnyi olyan politikus és tucatnyi olyan kör van, amelyik ehhez hasonlót kitalált, és tucatnyi olyan van, amelyik ez ellen próbál valamit tenni. A lényeg az, hogy a provokatív kérdésemre úgy válaszoltál, hogy csak azt tudom mondani, hogy ebben is egyetértünk. Én is úgy látom, hogy semmi a világon nincs, ami megvédene egy kultúrát, egy nyelvet. Ebből a szempontból borulátóbb vagyok, mint te, mert nyilatkozataidból láttam, hogy hívő ember vagy. Én nem. Én nem bízom semmiféle gondviselésben sem. Én azt mondom, hogy ha mi nem védjük meg, akkor száguld ez a kődarab a világűrben, és lesz, ami lesz, senkit nem érdekel.
Még annyit tennék hozzá, hogy hívő ember vagyok, ez igaz, de azért azt is szoktam mondani barátaimnak, meg magamnak is, higgyünk Istenben, de tartsuk szárazon a puskaport.
Világos.
Tehát én azért a puskaport gyártás területén is igyekszem megtenni azokat a szellemi honvédelemnek, identitásvédelemnek, termékenységvédelemnek nevezett valamiket, amiket azt gondolom, hogy meg kell racionálisan is tenni, és mindannyiunk érdekében. A te érdekedben is, mindenki érdekében, akit éppen a...
Megint komolytalanabb vagyok nálad, egy vicc jutott eszembe, amikor a lottó nyereményért imádkozó ember azt hallja, hogy megszólal egy égi hang, hogy de legalább vegyél egy lottószelvényt. Tehát olyan nincs, hogy az ember ne tegyen azért, hogy legalább utat engedjen azoknak a folyamatoknak, amelyeket kívánatosnak tart. Nem tettem fel azt a provokatív kérdést, hogy kár-e egy kultúra kihalása. Nekem az a véleményem, hogyha egy 10 000 kötetes könyvtárból egy könyv elvész, akkor is az egész könyvtár sérült, még akkor is, ha azt a könyvet viszonylag kevesen olvassák.
Egyetértek veled, ha ebben a könyvtárban egyetlen egy magyar könyv van, akkor én sajnálnám azt, az egyetlen egy magyarul írott, magyar szerző által írott könyvet megsemmisítenék.
A kérdés az, hogy például a magyar kultúrát, a magyar nyelvet hogyan lehet megőrizni. Néhány példát tudunk olyanokról, mit tudom én, George Bernard Shaw véleménye a magyar nyelvről csodálatos, de hát ő nem fog ebben olyan szerepet játszani, amelyiknek érdemi hatása van. Tudunk Liszt Ferencről, Széchenyiről, akiknek nem is a magyar volt az elsődleges nyelvük, és csodákat tettek, de hát ez azért kivétel. Én azon az állásponton vagyok, és tulajdonképpen akár fogadni mernék, hogy azonos ebben a véleményünk, hogy egy kultúrát, egy nyelvet nem igen védhet meg más, mint aki abban él, mint aki abban nőtt föl.
A jelen élő magyarok tudják megvédeni azáltal, hogy ezt a nyelvet beszélik, és ezt a nyelvet beszélő gyermekeket szülnek, vagy gyermekeket szülnek először, majd ezeket a gyermekeket magyarul fogják tanítani. Büszke vagyok a fiamra, aki dán nőtt vett feleségül, és Dániában, ez nyilván a dán édesanyja nem fog magyarul beszélni az én Alma nevű unokámmal, de a fiam mindig állandóan, következetesen magyarul beszél hozzá, és ennél nagyobb ajándékot nem tud nekem hozni haza, mint amikor idehozza nekem ezt a félig dán, félig magyar gyermeket, és az a gyerek magyarul beszél.
Szól hozzád.
Fantasztikus, dán közegben, Kopenhágában. Ez élteti túl a magyarságot, ez az attitűd, ez a magatartás. Nem asszimilálódunk a másikhoz, persze, hát valamilyen szinten kell, mert hát egyébként ugye nyugatlan dolgozó konfitársaink nem kapnának munkát, hogyha egy mikmakot se tudnánk, de magyarul, maradjunk magyarok valamennyire.
Hát nem olyan nagyon régen egy polgári család számára természetes volt, hogy több nyelven beszélnek, de ez nem azt jelenti, hogy az identitás megváltozott. Én ezt nagyszerű dolognak tartanám most is, mert a saját kultúráját és nyelvét is jobban ismeri az, aki másmilyent is tud.
Így van.
De teljesen világos, hogy aki... Nem azt mondom, hogy lehetetlen helyzetben van, de nehéz helyzetben van, aki nem abban nőtt föl. Nem bírom ki, hogy megint egy történetet mondjak. Életem egy szép szakaszában lengyel kedvesem volt. Aki idejött férjhez, aztán elvált, egyedül maradt. Én is elvált voltam, egymásra találtunk. Fantasztikus választékossággal beszélt magyarul, a magyar humort értette, a szlenget értette. És nagyon csodálkoztam őszintén szólva, míg rá nem jöttem, hogy mi a titok. Hát neki itt születtek gyermekei. És mikor a gyermekeknek segített az óvodában, iskolában, hát gyakorlatilag végigjárta az óvodai mondókáktól kezdve a középiskolai irodalom és történelem anyagig az egészet.
Magyarul reszocializálta magát, elkezdte járni az óvodát, iskolát, és itt a...
Valójában ez történt, és oda jutott el, hogy tényleg művelten tud magyarul beszélni, olyan helyen dolgozik, ahol tényleg a szlenget is ismernie kell, és ilyen nagyon furcsa szubkultúrának a nyelvét is ismernie kell, és ezt kifogástalanul sikerült elsajátítania.
És nem lett ettől rosszabb lengyel?
Egyáltalán nem. Olyannyira, hogy nagyon nagy munkát végez abban, tagja olyan egyesületnek, Magyarországon élő lengyelek egyesületének, szóval ettől nem kell, hogy bármi sérüljön. Az én számomra pedig lenyűgözően tanulságos volt az egész, most nem is beszélve arról, hogy amikor együtt jártunk Lengyelországba, akkor anyanyelvi idegenvezetést kaptam, és a lengyel édesipar és szeszipar csodálatos különlegességeivel volt alkalmam megismerkedni.
Nem is beszélve a szerelemről.
Ami tényleg egy csoda volt.
Igen. Azt mondják, hogy az a fontosabb motiváció egy idegen nyelv tanulásában, ha az embernek más országból való kedvese van, és akkor így könnyebben van érzelmi motiváció, intellektuális motiváció, tehát azzal jól lehet nyelvet tanulni.
Magunk közt szólva azóta is sajnálom, hogy annak, hogy ő remekül beszélt magyarul, annak az volt a következménye, hogy én viszont nem tanultam lengyelül.
A beszélgetésnek még nincs vége. Maradjon velünk a szünet után is. A mai Népesség nyelvkultúra merre tovább a című műsorban a családról és a családtervezésről kezdődött beszélgetés egyre inkább a társadalmi kérdések felé fordul Téglási Imrével, aki az Alfa Szövetség alapítója és vezetője. Lehet-e nyelvet, kultúrát feltámasztani? Miért alakult ki és hová vezet, hogy a korábbi tapasztalatokat kevéssé becsüljük? Mit kezdjünk az elavultnak látszó tanáccsal? Törvényszerű, hogy a mindenkori hatalomgyakorlók veszélyt éreznek a szaporodásban, az új nemzedékben? Igaz-e, hogy ott csökken a szaporulat, ahol a létfenntartást veszélyben érzik?
Térjünk vissza a korábbi kérdéshez. Kultúrát feltámasztani is lehet. Tudunk olyan nyelvekről is, amelyek kihaltak, és nyelvészek, történészek feltámasztották, amikor az adott ország ismét függetlenné vált, mondjuk egy több évszázados gyarmati uralom után. Kevésen múlt, hogy a magyar nyelv nem járt így. Én azt hiszem, hogy Kazinciéknak elég lett volna egy nemzedéknyit késni, és már...
De hol vannak a mai Kazincik? Ez itt a kérdésem, ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy valóban ebben a tekintetben az elődeink nagyon sokat tettek. Ezt nekünk is azt hiszem folytatni kell, hiszen a tradíció vagy a hagyomány az arról szól, hogy átadjuk a következő nemzedéknek azt, amit mi tudunk. Ennek a folyamatnak megint sajnos nem látom a családokon belüli éltetését, mert az időseket vagy nem kívántos tehernek, vagy hát éppen valamilyen kötelező feladatnak látják a fiatalabbak, ahelyett, hogy például, vagy amellett, hogy még megkérdezik, hogy is, hogy láttad te a világot a magad életében? Tehát, hogy azt az attitűdöt, azt a mentalitást, amivel az idős nagyapáink élték meg a magukat, azt ismerjük meg, mert így is kötődjünk a saját módunkhoz, hiszen ezt nekünk elvileg tovább kéne adni a következő nemzedékeknek. Tehát ezeknek a hagyományoknak a további értetése családon belül nagyon fontos lenne, hogy megtörténjen.
Az, hogy rengeteget változott az életmódunk, egy nemzedéknyi időn belül is rendkívül nagy változások vannak, sajnos tényleg olyan folyamathoz vezetett, hogy az emberek kevésbé tartják fontosnak a korábbi tapasztalatokat. Kétségtelen, hogy nagyon sok tapasztalat elavult. Kedvenc példám az az anekdota, amikor a nagymama azt mondja a pilóta unokájának, hogy aztán kisunokám, csak lassan és alacsonyan repülj. Na most, mi ilyenkor az unoka helyes magatartása? Nyilván nem az, hogy betartja ezt a tanácsot, mert életveszélyes, hanem az, amit most mit csinálunk, elgondolkozik azon, hogy amit a másik mond, vajon miért mondja. Nicsak. A nagymama tulajdonképp azt akarta kifejezni, hogy kisunokám ne vagánykodj, hanem biztonságra törekedj. Helyes, ha ezt a tanácsot betartja az unoka? Persze. Van. Mit kell ehhez csinálnia? Magasan és gyorsan kell repülnie. Tehát lehet, hogy a szavaknak pont az ellenkezőjét kell tennie.
De a tartalom az fontos, és az követhető.
Meg kell fejtenie, hogy a mögött tartalom van. Nem biztos, hogy minden idős ember szenilis. Lehet, hogy oka van annak, amit mond. Ezt meg kell fejteni, és ha az érték fontos az ő számára, akkor találja meg, hogy a mai világban azt az értéket hogyan képviselheti. Lehet, hogy módszerébe egész másképp, mint korábban.
Igen. Ezek fontos üzenetek, tehát a tradíció az fontos, a családi élet szempontjából fontos, a családi modellek szempontjából, mert ezekben a történetekben, ezekben a családi történetekben, amelyek nem csak sztorik, hanem vannak tekinteni, hanem megoldási képletek vannak benne, hogy valaki a családban az adott problémát, az adott kihívást hogyan is oldotta meg, hogyan tudta ezt. És ez tanulságos lehet a fiatal nemzedékek számára.
A kellemetlen az, hogy valóban annyi minden változott meg, és változik folyamatosan, hogy a képletek, a minták nem alkalmazhatóak változtatás nélkül. Kedvenc példáim egyike, hogy egy parasztember, aki mondjuk egy tanyán gazdálkodik, és kihajtja a birkákat legelni, ő nyugodtan teheti ezt aszerint, ahogy az apjától tanulta, az meg a nagyapjától, és viselkedhet a kutyával úgy, ahogy az apjától tanulta meg az a nagyapjától, mert a kutyában és a birkában ritkán cserélnek operációs rendszert. Nekem azonban, ha kutyám volna, naponta utána kellene néznem, hogy ma sétáltathatom-e arra, mint tegnap, mert lehet, hogy egy új önkormányzati rendelet van, vagy a csuda tudja micsoda. És ő a birkát a szokott útvonalon viheti legelni, mert ott nem fog egy hegy kinőni tegnap óta. Nekem viszont tudnom kell, hogy ma az autóbusz másfelé jár, vagy egy utca le van zárva, tehát naponta kell újra tanulnom.
Mindenre igaz ez. A városi ember dilemmája lehet ez, amit te mondasz. A vidéken élő embernek más kihívások vannak. Tehát ezek is különböznek egymástól, megoldása szempontból is különbözhetnek. Vannak azonban időtlenül fennálló örök érvényű tanítások, én azt hiszem. Hát hiszen ezek a klasszikusok, az irodalmi, művészeti klasszikusok, azok pontosan erről szólnak, hogy érvényes utasít, érvényes üzeneteket hoznak. Például most, hadd mondjam én, adnak a bizonyos Gustav Klimtnek az egyik csodálatos festményét, ami nekem az én szobámban ki van akasztva, az arról szól, hogy volt egy régi mítosz a görögöknél, mely szerint egy görög királynak a Axízész nevű királynak jóslat érkezett, hogy őt majd meg fogja ölni az unokája, ehhez a lányát, aki ugye az volt a neve, hogy Danae, nem engedte, hogy férjhez menjen. Tehát kényszerűen szüzességre zárta be tulajdonképpen egy börtönbe. És a mítosz arról szól, hogy Zeus azonban a világ teremtője, arany eső formájában mégiscsak megtermékeny, bejut a börtönbe, és megtermékenyíti ezt a leányzót. És valóban az ebből a nászból születő Perseus valóban megöli ezt a gonosz királyt, de erre rengeteg példánk van, hogy a hatalomféltés az milyen rossz gyakorlatokat valósít meg, miközben van egy nagy általános érvényű, múltkor talán beszéltünk, törvény, ez a biológia törvénye, szaporodj és sokasodj törvénye, ugye ez egy 4 milliárd éves biológiai törvény, ezt próbálja kijátszani ez a király, de napjainkban is vannak erre példák, és ezer év óta, hiszen gyakorlatilag ugye a kivonulás könyvében a zsidóságot, amely ugye éppen a fogságban van, a fáraó azzal bünteti, mert hogy túl sokan vannak, és veszélyt jelentenek a hatalmára, hogy megöleti, azt a parancsot adjuk, hogy öljék meg az összes fiú, ugye, újszülött fiú gyermeket, mert ez a népesség, ez a számára veszélyt jelent. Aztán vannak a héber bábák, akik viszont nem teljesítik a parancsot, ez a világtörténelme első igazi lázadása az egészségügyi oldalról, nem hagyják végre a parancsot, Isten meg is áldja ezt, és a zsidóság pedig szaporodik. És ehhez hasonló történeteket lehet hozni, amikor a hatalom szembeáll a termékenységgel, ilyen mondjuk a heródesi újszövetségi történet is, ahol Jézust akarják megölni, ugye Betlehemben a két évkori gyerekeket is elpusztítják, mert kimondatik, és minden esetben meg lehet találni, akkori hatalomgyakorlók, a mindenkori hatalomgyakorlók veszélyt éreznek a megszülető nemzetekben, a termékenységben. Ezért aztán próbálják korlátok köré szorítani. Ma is megvan mutatis mutandis, ma is a mai hatalomgyakorlók veszélyt éreznek a szaporodásban, nem alaptalanul, valóban így van ez, miközben a saját népességünket ugye a termékenység szempontjából visszanyomjuk, heródesi törvényekkel és heródesi hatalomgyakorlásaival, aközben más szabadabb népek beözönlenek, és innentől kezdve eldőlt ez a kérdés is. De emögött tulajdonképpen nagyon sok minden van, mindenek előtt az, hogy az életösztön és a halálösztön egymással harcra kell, és az életösztön, ami a létfenntartáshoz kapcsolódik, az én személyes létemhez, minden létezőnek a személyes létéhez, az fenyegetve érzi magát, akkor nem szaporodik. Tehát a fajfenntartás parancsának nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni. Ennek az állandó küzdelme van jelen, ma is tulajdonképpen, de hát erről most ne beszélünk, mert ez egy külön pillanat, illetve több idő kellene, úgyhogy most csak jelzésszerűen mondtam ezt.
Kis szünet után következik a beszélgetés utolsó része.